Vidala néni azt mondta, hogy ha valakinek van egy legjobb barátnője, a sugdolózáshoz, cselszövéshez és titoktartáshoz vezet. A cselszövés és a titoktartás az Isten iránti engedetlenséghez, az engedetlenség lázadáshoz, a lázadó lányokból lázadó nők lesznek, egy lázadó nő pedig még egy lázadó férfinál is rosszabb, mert a lázadó férfiakból árulók lesznek, a lázadó nőkből viszont házasságtörők. A szolgálólány meséjének folytatásáról beszélünk most. Testamentumok címmel jelent meg Margaret Atwood regénye, amit óriási várakozás előzött meg. Az első rész ott ért véget, hogy a teherautó ajtaja becsapódik, nem tudni, hogy a főhősre, Freddyre vajon mi vár, szabadság, börtön vagy halál. Az új regény három gileadi nő elbeszélésére alapozva 15 évvel azután veszi fel a történet vonalát, hogy Freddy belépett az ismeretlenbe. Nagyon sokan ismerik az első regényt, de talán nem mindenki, úgyhogy most a fordítóval, Csonka Ágnessel erről is beszélgetünk.
Az elsőket ebben ugye láttuk a üzemben levő diktatúrát, tehát ez egy fundamentalista társadalom, ahol egy teokratikus diktatúrát hoztak létre tulajdonképpen, és a nők itt abszolút másodrendű szerepre vannak kárhoztatva, tehát a hierarchia csúcsán a parancsnokok vannak, van egy titkos szolgálat, akiket a szemeknek hívnak, vannak az őrzők, az angyalok, és a nők kizárólag olyan szerepre hivatottak, hogy vagy márták, akik a gazdasági vagy konyhai kiszolgáló személyzet, vannak a parancsnok feleségek, akik csak dísznek vannak ott, vannak a gazdák és a gazdaasszonyok, ez a proletárosztály, vagy az kevésbé szerencsések gazdaságilag, és a szolgáló lányoknak pedig az a funkciója, hogy ők a termékeny nők, mert hogy valamiféle környezeti, vagy nem lehet pontosan tudni, milyen katasztrófa játszódott le, de hogy a toxikus környezet miatt egyre csökken a nőknek a termékenysége, és emiatt azok a nők, akik még bizonyíthatóan képesek gyereket szülni, ezeket szolgáló lány státuszba kényszerítik. Tehát nekik semmiféle joguk nincsen. Érdekes a színhasználat, ugye, hogy ez nem egy ilyen kód lenne, hogy a parancsnok feleségek ugye kéket hordanak, mert tisztaság, esetleg Máriára utaló szín. A szolgálólányok vörösben vannak, ami a vérszíne, egy kicsit a feslettség színe is, mert őket ugye elvileg feslett életű nőnek tartják, hiszen már voltak férfiakkal, hiszen képesek ülni. És akkor a márták pedig zöld színű ruhában járnak, a gazdasznők pedig ezeknek a ilyen három színű csíkosban. Tehát egy ilyen nagyon érdekes színkód is végigvonul az egészen. A parancsnokok pedig feketében. Az a lényeg, hogy ez az egész államrendszer az Egyesült Államok rombjain jött létre. Tehát pucs történt, felszámolták a kongresszust, az alkotmányt felfüggesztették, és egy elvileg bibliai alapon létrejött, teljesen fundamentalista, szó szerint értelmezett biblikus társadalmat hoznak létre, ami nyilván csak egy álca a diktatúra leplezésére, és hát ennek az intézményrendszerét alakítják ki, és ebbe tagozódik be a szolgálólány is.
Van egy kifejezés, azt mondja a szolgálólány magáról, ugye aki a főhőse az első regénynek, hogy csak tároló edények vagyunk. Igen. És hogyha oda kerül egy feleség mellé, egy parancsnok mellé, ahol neki sürgősen teherbe kellene esnie, két éven belül, akkor ha ez sikerül, még akkor sincs biztosítva az ő élete, mert hogyha úgy születik meg a gyerek, hogy ő belehal ebbe, akkor úgy.
Abszolút a totális kiszolgáltatottság. És ott lecserélhetők, illetve hogyha esetleg nem sikerül gyereket szülni az adott parancsnoknak, akkor továbbadják egy másikhoz őket.
Az izgalmat pedig az okozza, hogy nyilván a szolgáló lányok próbálnak megszökni, vagy próbálnák, pláne hogyha teherbe esnek, akkor a gyereküket valahogyan menteni, és ugye itt engedjük el a főhőst a szolgáló lány meséjében, hát hogy vagy túléli, vagy nem a szökési kísérletét.
Igen, ez nem egyértelmű a végén. Viszont az a szép, hogy ez a könyv a folytatása, de ne úgy várjunk folytatást, hogy teljesen egyértelműen elmagyarázza, hogy ezután pedig az történt, hanem egy nagyon érdekes szerkesztési elve van, az a címe, ugye, hogy testamentumok. Három narrátora van az új történetnek, annyit elárulhatunk, hogy két fiatal lány és egy idősebb, és az ő egymás mellé az utókor által összerendezett történetük, ebből bontakozik, hogy mi történetet. Tehát ez érdekes, hogy a szerkesztési elv, hogy ez nem biztos, hogy így történt, de az utókor úgy gondolja, hogy ez a logikus sorrend. Tehát egy kicsit emlékeztet engem mondjuk akár, ahogy a Biblia összeállt, ugye később a különböző itt megtalált tekercsekről. Hát azt el lehet mondani, és nem lövünk ezzel le semmiféle poén, hogy ez Gilead bukását fogja ábrázolni ez a könyv, tehát ez már az első oldalakon kiderül. Az, hogy ez hogy zajlott le, és hogy lett be az a könyvnek a témája.
És azért az is kiderül, hogy Giládban a többi nőnek sem sokkal jobb, mint a szolgáló lányoknak. Hát jobb egy picit, de nem sokkal. Tehát itt, nem. Ahogy a feleségek sorsát megnézzük, egyáltalán egy gyerek szemével látjuk, hogy milyen itt belül élni, és hogy mi vár rá, mi gondolkozhat, azért az elég döbbenetes.
Ugye az az alapvetés, hogy a nők azok másodrendű szerepre kényszerülnek. Ennek egy ékes példája, hogy csak kettő nő tanulvállomása ér ugyanannyit, mint egy férfi például. A nők nem írhatnak, nem olvashatnak, bár általában a társadalmi rétegek, az alsó társadalmi rétegek szintén nem, tehát az írás-olvasás az elitnek a privilégiuma. Lefestették a boltok cégéreit, csak ilyen piktogramok vannak, képek, tehát így mindennek nagyon egyszerű neve van, nagyon biblikus neve van. Tehát, mintha kicsit visszarepítene minket a 17. századi puritanizmus világába. Ugye a nők azok egyedül nem igazán közlekedhetnek, csak párban, szinte mindenhova. A tehetősebbek, a parancsnok feleségek autóval járnak, sofőrök viszik őket, őrzők és angyalok és különböző beosztott férfiak veszik őket körül, tehát semmit nem tehetnek szabadon. A parancsnokok gyerekei, hogyha lánygyermekek, akkor egy olyan iskolába járnak, ahol megtanítják őket a feleség létnek az alapvető dolgait, tehát hogyan irányítsuk a szolgálókat a hímzésre, kézimunkázásra. Az érdekes, hogy tudnál, a kézimunka az mindig a valahogy az elnyomás, az elnyomott státusznak a jele, és hogy csak adott témákat, tehát virágokat lehet imezni, tájképeket vagy csendéleteket, tehát hogy ez is hogy egy rettentően beszabályozott élet, ami nagyon furcsa, hogy a férfiak ők nem tudják kontrollálni a szexualitásokat, és a nőknek nagyon kell vigyázniuk velük, és csak ha feleségek lesznek, akkor is nagyon kell vigyázniuk, de a férfiak minden kívánságát teljesíteni kell, tehát a szexualitás egy abszolút tabunak számít, egy kontrollált és elfogyott dolognak. Ugye a szolgáló lány az arra való, hogy reprodukáljon, hogy gyereket szüljön, és ezen kívül még tulajdonképpen a márták vannak, hiszen a nők azok még egy ilyen gazdasági szerepben vannak, mint szakácsnők, mint takarítónők, mint házkörüli tevékenységet folytató nők az elit családok számára.
Mi a dolguk a néniknek?
Ők egy külön kaszt. Ők tulajdonképpen ennek a patriarchális társadalomnak a végrehajtói, és ők tanítják a lányokat, az ő iskoláikban tanulnak ezek a kislányok, és ők azok, akik gyakorlatilag fenntartják ezt az egész rendszert. Az ő feladatuk a félelemkeltés és a tanítás.
Mintha ők ilyen apácarend lennének, nem?
Egy kicsit olyan, mintha apácarend lenne. Érdekes viszont, hogy ők hozzájutnak az olvasás privilégiumához, tehát nekik van egy könyvtáruk, ahol akár még tiltott műveket is olvashatnak, az arra érdemesek, de tehát még a Biblia is egy bizonyos idő után olvasható, mert hogy korábban megzavarná esetleg a lelküket.
Jól érzem én, hogy ez a könyv, hogyha most csak a fizikai részt nézzük, ez kevésbé kegyetlen, mint az előző?
Talán azért, mert egy nagyobb idő intervallumot fog el, de itt is van azért bőven, amin fel lehet cikkelni. Meg mivel, hogy nem a szolgálólány hétköznapjait ábrázolja, ami brutális és idemarkoló az első részben, hanem egy ilyen nagyobb kitekintésben látjuk a dolgokat, az egész államnak a kialakulását, a fénykorát, a bukását, ezeket a mozgató erőket, amik inkább távolabbról nézzük az egészet, nagyobb távlatban emiatt talán kevesebb.
Csonka Ágnes fordítóval beszélgettünk Margaret Atwood Testamentumok című regényéről, ami a Szolgálólány meséje folytatása. A köteteket a Jelenkor kiadó jelentette meg.